Mostanában, amikor járok a faluban, mindig nézem azokat az embereket, akik úgy mennek a biciklivel, hogy nem mozog a lábuk. És innen szoktam rájönni, hogy az igazából nem is bicikli, amivel mennek, hanem ilyen biciklis motor, vagy motoros bicikli, vagy hogy is hívják ezt, segédmotoros kerékpár. És hát egyik nap, amikor így böngésztem az interneten, láttam, hogy van olyan motor is, ami igazából egy kerék, és hogyha kicserélem az első kerekemet, akkor az utána motorként tud működni. Igaz, ez nem egy átlagos kerék, tehát nem 3-4-5 ezer forintba kerül, hanem 150 ezerbe, de mégis lenne egy motor a biciklimen, és senki nem látná meg, hogy van rajta motor. És mennyivel könnyebb motorral menni, nem? Tehát nem tudom, hogy itt vannak néhányan, akik most már nem aktív biciklisták. De ugye az Öreghegy felé, amikor megy kifelé az ember, és ott van az a bal oldalt, az a szederfa, vagy mi a szegénykém, ami ott kornyadozik fönt az tetőn, mindig tudom, hogy addig kell eljutni, mert onnan már lejt. Milyen jó lenne ilyenkor kapcsolni egy motort, és akkor csak úgy fölgurulni, és akkor onnan már kényelmesen lehetne menni. Persze visszafelé szeretek jönni, ott nem kell motor, mert visz a lendület. És én ki is találtam igazából, hogy olyan motort szeretnék, ami amikor gurulok, akkor tölt, és akkor, amikor hegyre megyek, akkor pedig föl segít. Tehát jó, hát én is tekerek, de azért segítsen fölvinni. Bizony sokszor érzem, amikor megyek így, hogy jó lenne egy motor. Meg eszembe jut az, amikor fiatal voltam, és bohó, igen, vannak, akik szerint még most is, ha fiatal nem is vagyok, de ez a bóhóság megmaradt bennem. És hát egy ismerősöm, aki terepkerékpáros volt, azt mondta, hogy menjünk fel a Mecsekre biciklizni. És mi a jó barátok voltunk, azt mondtam, kaptam egy új mountain bike-ot, azóta is ez van meg, tehát ez már lassan 30 éves biciklit nyúzok. Menjünk, tök jó lesz. Hát nem volt tök jó, tehát Gábor így elment, én pedig ott maradtam, és akkor is azt kívántam, bárcsak valaki adna egy motort, hogy utol érjem Gábort, aki így úgy ment el, mintha én csak ott álltam volna az útszélén. És nem tudom, hogy éreztük-e már valaha az életünkben, hogy elmennek mellettünk az emberek, mi meg mintha csak ott állnánk az útszélén. Néha van, amikor megyünk 80-nal, tudják, és biztos ismerik ezt az érzést, és elmegy mellettünk egy autó, és én akkor meg szoktam kérdezni mellettem ült, hogy most parkolok, vagy most tényleg haladunk, mert annyira gyorsan elhagynak. Olyan sokszor érzem azt, hogy jó lenne, hogyha néha az életemben is lenne egy motor. Tudják, hogy így, amikor úgy nem akar menni hegynek fölfelé, különösen nem szokott, akkor lefelé nagyon jó megy az életünk, azt biztosan észrevettük, amikor a lentről kell fölhozni, az egy nehezebb, kell egy motor. És hát az a jó hírt szeretném mondani, hogy ma elmondom itt nektek és magamnak is, hogy mi az életünknek a motorja, pontosabban szólva, mert a keresztény ember életének a motorja, ami onnan alulról, azokból a bizonyos mélypontokból segít minket fölmenni a hegyre újra. Mert ugye olyanok vagyunk mi, mint Péter, meg János, meg Jakab, akik felmentek Jézussal a hegyre, és utána azt mondták, ó, Uram, maradjunk itt, mert nekünk itt tök jó. De Jézus azt mondta, nem megyünk, nem, lemegyünk a hegyre ismét a hétköznapokba, és ugye a hétköznapokban érzi az ember, hogy bele tud kegyetlenül ragadni a hétköznapokba, nem? Tehát valahogy vasárnap még egy lendület van Isten tisztelet után, aztán ez így valahogy hétfőre defektet kap ez a lendület. És nem elég, hogy motorunk nincs, de még defektünk is van. Szóval hol a motor? Hát vegyük meg ma a motort, mert meg lehet venni. Mert van motorja a keresztény ember életének, és erről szeretnék ma beszélni. Erről Pál a Kolossébeliekhez írott levelében beszél, a 3. fejezet 13. versében, és hogyha ezt alaposan hallgatjuk, akkor rájöhetünk, hogy Júlcsi ugyanezt a szakaszt olvasta egy kicsit ilyen, a Barci Júlcsi ugyanezt egy kicsit ilyen történetszerűbben, azt mondja Pál, viseljétek el egymást, nem tudom, figyelünk-e, Pál nagyon-nagyon reál politikus. Tehát nem azt mondja, hogy imádjátok egymást, hogy viseljétek el egymást, igen, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. És hát igazából itt be is fejezhetném az ige hirdetést, mert azt hiszem egyértelmű, nem? Hogy miről szól ez az ige az elviselésen túl. De azért mégiscsak furcsa lenne így befejezném az ige hirdetést, ezért ezt kicsit szeretném kifejteni. Az elmúlt alkalmaknál beszéltünk arról, hogy a keresztény élet az azt jelenti, hogy Isten kiválaszt minket, kiválaszt, és mint kiválasztottak, igazából a feladatunk az, hogy gyümölcsöt teremjünk, ahogy az ember is nem azért választja ki a szőlőt, hogy kapálhassa egész évben, aztán utána ne szedjen róla gyümölcsöt. Tehát a mi feladatunk a gyümölcstermés, és ezért beszéltünk arról is, hogy a mi szabadságunk, az egy olyan szabadság, amit a mások javára korlátozunk. És ma szeretném ezt folytatni, ugye a múltkor arról beszéltünk, hogy a keresztény ember életét a 3S, a 3B és a 3M szabja meg, ahol a 3S az a szabadság, a száj és a szálka volt, most nem fogok ezekre kitérni, és ma van a 3B-nek az alkalma, amit így fogalmaztam meg, hogy beismerés, bocsánatkérés és bocsánatadás. És ez a kereszténység motorja. Egy kicsit sántít egyébként a példázatom, amit hoztam ezzel a biciklivel, mert biztosan mindannyian tudják, különösen Péter bácsi néz most rám szúrós szemmel, hogy a bicikli az elektromotorral fut, és igazából amilyen motorra én gondoltam, az pedig tudják, ez a hagyományos porlasztós benzinmotor, az a beszívás, porlasztás, robbantásnak a hármasságára, rosszul mondom? És ezt hajtja meg igazából a tengelyt, ami viszi azokat a gépjárműveket, vagy azokat az eszközöket, amelyeket ezekre a benzines motorokra szereltek. Ez a három kell, és ez folyamatosan kell ahhoz, hogy menjen a motor. Tudjuk, hogyha valami akadozik, akkor bizony nem megy a motorunk. És ennek a motornak van még egy üzemanyaga is. Ez az üzemanyag, hát erről is fogok ma beszélni. Az üzemanyaggal kezdeném, mert talán ez a legfontosabb. Mi a kereszténységnek az üzemanyaga? Hát egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Erről énekeltünk a legelején, amikor azt énekeltük, hogy amint vagyok, sok bűn alatt. A második vers ugye volt, hogy amint vagyok, nem várva, hogy lelkemnek terhe szennye fogy, te, aki megtisztíthatod. A másik éneket is gondolkoztam, hogy énekeljük azt, ami azt mondja, hogy bár bűn és kingyötör, de tudom azt, hogy nálad van a bocsánat. Tehát igazából a keresztény élet alapja, vagy üzemanyaga az, hogy Isten megbocsát nekünk. És igazából a semmiért bocsát meg, mondjuk ki őszintén. Nagyon sokszor szeretnénk mi azt gondolni, hogy Isten azért bocsát meg, mert szép vagyok, esetleg okos, esetleg jó pozícióm van, vagy valami. Ehhez képest Pál azt mondja, hogy Isten kiválasztotta a kicsiket, a butákat és a gyengéket, és az erőtleneket és a hatalom nélkülieket. Isten nem azért választ ki minket, mert mi olyan de nagyon szépek vagyunk. Egyébként szépek vagyunk, de nem azért választ ki minket. Hanem azért választ ki minket Isten, na vajon miért választ ki minket Isten? Nagyon-nagyon egyszerű. Mert szeret. Szeret és kiválaszt, és ezért megbocsát. És ahogy mi megbocsátunk a gyereknek, amikor jön először, meg másodszor, meg harmadszor, meg 43-szor, bár azért valljuk be őszintén, hogy a gyerekek nem szoktak ilyen gyakran jönni, ez nem azt jelenti, hogy nem szoktak ilyen gyakran rosszvát tenni a tűzre, de a bocsánatkéréssel néha vannak problémák. Úgy Isten is, ha megyünk hozzá, megbocsátni nekünk. És nem azért, mert mi valamit fel tudunk mutatni. És tudjátok, ez egy óriási erő, ez indította el az egész reformációt. Semmit nem tudunk adni, mondta Luther. Semmit. Mit tudnék én felajánlani neked, ami nem a tied volna? És egyébként ezt mondja a Hóseás könyvében a Biblia is, hogy miért hozod nekem az véres áldozatot, meg az égő áldozatot? Hát nem az enyém az egész föld. Mit gondolsz te, hogy amikor azt hiszed, hogy idehozod az áldozatot, le tudsz engem kenyerezni? Nem tudsz lekenyerezni. És ez a fölismerés Luthernek semmit nem tudunk adni. És ahogy már többször is mondtam, a Biblia is azt mondja, a mi jó cselekedeteink, a legjobb cselekedeteink, mondja a Biblia, olyanok, mint a koszos ruha. Mindig van bennük egy kis ízé meg vigyó. Hogy egy kicsi önzés, hogy azért nekem is jó legyen, vagy legalábbis jót gondoljanak rám, vagy legalábbis hagyjanak békén. Nagyon sok minden van a mi jó cselekedeteinkben, és azt mondja Luther, ezeket nem lehet Isten elé vinni, hogy ezekért cserébe bocsásson meg, mert ha ezekért cserébe kapunk bocsánatot, na az olyan bocsánat is lesz, az egy kicsit nem annyira jó, inkább nem. És az ez a motorja, vagy az üzemanyag éppen, hogy tudjuk azt, hogy Isten megbocsátott. És mi történik, hogyha vétkezünk megint? Akkor megint megbocsát. Rászorulunk erre? Na és ez a nagy kérdés. Hogy nagyon-nagyon divatos azt mondani manapság, hogy nem szorulunk rá a bocsánatra. Egyáltalán nem divatos dolog manapság a bűnről beszélni, a hibákról beszélni, a tévedésekről beszélni, a hiányosságokról beszélni. Azt vettem észre, hogy bár mi reformátusok nagyon ritkán beszélünk a mulasztásról, még amikor a hibákról beszélnek a világban, legtöbbször még a mulasztást hozzák elő. De elfeledkezünk arról, hogy igenis kell beszélnünk arról is, hogy van bűn, és vannak hibák, és vannak tévedések. És Isten ezeket elnézi nekünk. Minden alkalommal, amikor bocsánatot kérünk tőle, akkor azt mondja, elengedtem, menj el békével. Meglásd, ne vétkezz többet. Ez működteti az életünket. Ez lehet az üzemanyag. De ahogy az üzemanyag nem elég, mert most mit csinálok, hát nem tudom, hát el tudom képzelni azt, hogy megyek a biciklivel, és viszek még egy tudom, hogy az villanymotoros, tehát hogy viszek még egy kanna benzint is. Tudják, azon a biciklin, amin nincs motor. Vagy ilyen motoron megyek, és viszem a kanna benzint, és még a motort is tolni kell, meg ott a kanna benzin, amit vinni kell. Nagyon sok keresztény életében tényleg az van, hogy viszi ezt az üzemanyagot, hogy Isten ennyire jó, de nem tudja felhasználni a gyakorlatban, viszi a kannában, és még azt a nyomorult életet is tolnia kell, meg még ezt is húzkodni. Mit csináljak ezzel az üzemanyaggal az életemben, hogy Isten megbocsát nekem? No hát mit kell csinálni az üzemanyaggal? Hát bizony, ezt valahogy el kell juttatni a motorhoz. Kell egy motor. És a motor, mint mondtam, ennek a hármassága, hogy beismerjük, hogy kik vagyunk, bocsánatot kérünk, és bocsánatot adunk. Amikor Pál leveleit olvassuk, és azért Pál elég nagy ember volt, akkor nagyon sok levelében találjuk azt, hogy ő így nyilatkozik magáról. Nem, mintha már elértem volna a célt, mondja Pál. Ha Pál azt mondja, hogy nem értem el a célt, akkor mi mit mondunk itt Pálfán? Pálfán. Meg azt is mondja, hogy én vagyok a bűnösök között az első. Itt egy kicsit azért nagyképűnek érzem, mert hogy elvette a helyemet, mert szerintem itt lehetne itt vitatkozni, hogy ő vagy én. Ezt is mondja, az összes szent között a legkisebb. Ezt is Pál mondja magáról, és azt is írja, hogy mint egy utolsó korcs apostol. Ezt mondja. Nem tudom, nem azt jelenti, hogy Pálnak ilyen rossz önbizalma volt, és hetente kétszer kellett volna pszichológushoz járni, hogy egy önbecsülést adjon. Ha olvasuk a leveleit, olvasuk azt is, hogy Pál azt mondja, hogy nekem test szerint lenne, mivel dicsekednem. És ezt így mondja, test szerint lenne, mivel dicsekednem. De van egy reális önképem, hogy én a nagy Pál apostol, hát azért nekem is vannak hibáim. És néha haragszom, és néha elegem van a saját gyülekezeteimből. Ha olvasok a korintusi levelet, nem tudom, hogy szoktunk-e így csak így bibliai leveleket olvasni. Ha valaki szeretné meglátni, hogy Pál hogy kiakadt a korintusi gyülekezetre, érdemes elolvasni a második korintusi levelet. Őszintén szólva, itt persze természetesen a jelenlévők mindig kivételek, de amikor én kiakadok a pálfai gyülekezetre, mindig a kettő korintust olvasom. Mindig. Olyan, mintha arról beszélne, hogy tényleg erről van szó. Hogy az ember azt érzi, hogy beszél, és akkor még ő a hülye, hogy túl sokat beszél. Pál is türelmetlen volt sokszor, mérges volt sokszor, dühös volt sokszor. Emberi indulatok feszítették nagyon sokszor. És éppen ezért mondja magáról ezeket a dolgokat. Nem azért, mert azt akarja mondani, tudjátok, ezt ismeritek a saját életetekből. Találkoztok valakivel, és mondjátok, hogy ó, én annyira nem értek ehhez a dologhoz. Mondjuk ezt olyas valakinek, aki tudja, hogy értünk hozzá, mert várjuk azokat a szavakat, hogy dehogy is nem, te nagyon értesz ehhez, és nagyon okos vagy, és nagyon szép. Olyan csúnya vagyok. Dehogy vagy csúnya. Olyan kövér vagyok. Dehogy vagy kövér. Várjuk a másoktól, sokszor a mi bűn beismerésünk az arra utazunk, hogy valaki már mondja azt, hogy nem így van. Nem így van? Nagyon sokszor néz így ki. Mondjuk a rosszat magunkról, a nyilvánvaló hülyeséget azért, hogy megsimogassák a fejünket. De Pál nem azért mondta, hanem azt mondta, tisztában vagyok a saját hibáimmal. És a mai világban, mint mondtam, nagyon sokat beszélünk arról, hogy mi az érték, és kiben mi az érték. És ez igaz. És igaza van Böjte Csabának, aki azt mondja, hogy nem lehet senkit jóvá szidni. Nincs olyan, hogy valakit addig szidok a hibái miatt, hogy egyszerre csak értékes ember lesz. Oké, ez is igaz. És nagyon fontos az viszont, hogy a Biblia szerint ezt az értéket nekünk a másikban kellene keresni. De mi olyanok vagyunk, hogy magunkban megkeressük és meg is találjuk az értékeket, a másikban meg látjuk az összes szálkát, ami csak előfordulhat. Ugye ez még a múltkor igehirdetésről van szó, hogy azért a másik szálkáját azt nagyon jól látjuk. Pedig lehet, hogy a mi szemünkben nő az Amazonas őserdő. Szóval ennyit a gerendákról. Nagyon jól látjuk. És nem baj az, hogyha az értékekről szó van, de ne a saját értékeinkről legyen szó. Tudjuk azt, hogy mi az értékes. Fontos az, hogy tudjuk. De még fontosabb az, hogy tudjuk, hogy hol vannak a bűneink, a hibáink és a hiányosságaink. Miért? Mert az életünknek az elérendő céljainkat nagyon sokszor éppen a hibáink vagy a fogyatkozásaink jelölik ki. Én nekem ez hiányzik, ezért szeretném megszerezni. Vagy emlékszem arra a srácra, egy amerikai katona volt Afganisztánban, és egy gránát elvitte mind a két lábát. Ugye amputálni kellett, és vett magát, egy műlábat kapott, és be akarta bizonyítani magának, hogy ő nem lett egy senki a műlábaival, és futni kezdett, és most paralimpiákat nyer futóversenyen. Két műlábbal. Hát mi még a két igazival se tudnánk. Talán még paralimpiát se tudnánk nyerni, szóval nem ám, hogy egy műlábbal vagy kettővel. Éppen a hiányosságai voltak azok, amik miatt azt mondta, hogy el akar érni valamit. A hibáink, a bűneink lehetnek a mi életünknek a nagy felismerései, hogy milyen célokat tűzünk ki magunk elé. Most nem a nagy végső célt értettem, de nagyon sok kis célt. Sokszor éppen ezek a hibák jelölik ki, hiszen ezeken akarunk valahogy túljutni, ezeket akarjuk valahogy legyőzni. Éppen ezért kell beszélnünk arról, hogy vannak hibáink. És nagyon jó, ha tisztában vagyunk ezekkel. De ugye még egy dolgot szeretnék mondani, itt az idősebbek, mi már úgy vagyunk vele, hogy amikor az ember már 20, 30, 40, 50, 60, annyira öregek már nincsenek itt, kurcoljuk ezeket a hibákat, akkor egy idő után így belesülünk, és azt mondjuk, hát ezen úgyse lehet már javítani. Tiszteletes asszony, öreg vagyok én már ehhez. Mármint a hibáknak a javításához. Én már ezen, hát ha nem tudtam javítani 60 évig, akkor most már tudni, hogy nem fogok tudni. És ez a rossz hozzáállás. A hibáink, a bűneink és a kudarcaink azért vannak, hogy kitűzzünk magunk el egy célt, hogy ezt akarom legyőzni. Ezen akarok túljutni. Itt akarok tovább menni, és a másik, amiért vannak, azért, hogy legyen egy tiszta önképünk. Tehát az önképünkhöz hozzátartozik, hogy tudjuk az erényeinket, és tudjuk a hibáinkat. Aki csak a hibáiról tud, az legalább ugyanannyira beteg, mint aki csak a saját erényeiről tud. Mind a kettőről kell tudni. Tudjad azt, hogy hol vannak az erősségeid. És egyáltalán nem jó dolog az, hogy én most itt mondjuk kiállnék, és azt mondanám, ó, én annyira buta vagyok, vagy nem tudom én. Ó, én annyira sovány vagyok. Na jó, ezt tényleg nem tudom mondani. Szóval, hogy olyan sokszor van, hogy az ember így úgy tesz, mint ilyen, tudjátok, ez a szerénység. Amit mondtam, a legtöbbször azért van, hogy megdicsérjenek, és azt mondják, hogy nem így van. És megadja a hibáink ismerete, még egy dolgot ad. Alázatot. Egyszerűen nem azt az alázatot, hogy csúszunk, mászunk meg, nem tudom én, hanem azt az alázatot, amikor azt mondja Pál, hogy nem vagyok különb. Nem vagyok különb. És azt kérdezi tőled, és te miért vagy különb? Mibe vagy te különb? Különb vagy? Azt mondja, hát nem kaptad ezt az egészet? Jobban tudsz viselkedni? Szerencséd volt, olyan családban nőttél fel. Te bezzeg tudod, mi a tisztaság? Persze, édesanyja tisztaságmániás volt, egész életedet abban nőtted fel, mindenki koszos melletted rajtad kívül. Te olyan okos vagy? Persze, mert fölnőttél egy családban, ahol figyeltek rád. És esetleg néha könyvet is adtak a kezedbe. Te gazdag vagy? Na hát aztán az éppen csak, hogy adomány. És milyen gyorsan el tud múlni. A bűnnek az ismerete, az megadja az alázatot ahhoz, hogy egymás felé forduljunk. És tudjuk azt, hogy a bocsánatkéréshez és a bocsánatadáshoz muszáj alázatosnak lenni. Nagyon sokszor láttam, és már beszéltem is erről, hogy sokszor a mi bocsánatkéréseink olyanok, mint ahogy a gyerekek bocsánatot kérnek. Tudjátok, például, amikor tudja a gyerek, hogy csak akkor kap meg valamit, hogyha bocsánatot kér, és akkor odajön hozzád, és akkor így, bocsánat! A cél az, hogy elhangozzék a szó, és megkapja a nyereményt, vagy a felmentést, vagy a nem tudom én mit, ami éppen aktuális. És a mi bocsánatkéréseink is nagyon sokszor ilyenek. Ugye Pál írja azt, ez a Pál, A nap le ne menjen a ti haragotokon. És egy jó házastársasi veszekedés után, amit mondjuk este bonyolítasz a házastársaddal, a természetesen a jelenlévők mindig kivételek, és nem szoktak veszekedni, itt csak én szoktam, és akkor oda menni a másikhoz és bocsánatot kérni, hát az kegyetlen. És néha én is így kérek bocsánatot, hogy tudom, hogy Pált ki kell még pipálni alvás előtt. Nem? Tehát Pál azt mondta, hogy ne menjen le a napati haragotokon, bocs. És akkor persze csodálkozom, és még mérgelődök, hogy nem bocsát meg, ugye? Az ő hibája. Mert én bocsánatot kértem, ez meg még bocsánatot se ad. Hát milyen keresztény ez? Ha. Nagyon sokszor ilyen a bocsánat kérésünk. De igazából bocsánatot kérni azt tud, aki eljutott addig, hogy én sem vagyok jobb. Lehet, hogy ebben a dologban ő volt egy kicsit rosszabb. De alapvetően ez nem azt jelenti, hogy másik dologban ne én lennék. Akinek nincsen meg ez az alap alázatossága, nem tud bocsánatot kérni. Nem tud. Vagy pedig egy olyan nagyon-nagyon, tudjátok, valami óriási tragédiát kell elkövetnie, hogy nem tudom én, elütnie valakit. Hogy el tudja mondani, hogy én voltam a hibás. De én találkoztam már olyannal is, és az illető református, presbiter, hogy valakit elütött egyébként sötétben egy kivilágítatlanul bicikliző illetőt elütött, az illető ott meg is halt, és ő cserben hagyta, elment tovább. Aztán később visszajött, tehát, hogy csak pánikba esett, de utána is mindenért az az illető biciklista volt a hibás. Ő semmiért sem volt hibás. Semmiért. És ilyenek vagyunk mi is. És egyébként a halottakat meg nagyon könnyű hibáztatni, mert azok meg már nem szólnak vissza. Tehát, hogy az mindennek az az oka. Anyám, apám, a környezetem, a mit tudom én, de a lényeg az, hogy már halott legyen, mert ha nem halott, akkor esetleg visszaszól, és azt mondja, hogy a francokat. Szóval a bocsánatkéréshez kell az alázat. A másik az, a keresztény stílusú bocsánatkérés, az nagyon tetszik nekem. A keresztény stílusú bocsánatkérés úgy néz ki, hogy megbántom Csabit, és utána imádkozok Istenhez, hogy bocsásson meg. Ez a bocsánatkérés light. Ugye, amikor úgy gondoljuk, hogy elsősorban úgyis Istent bántottam meg ezzel a bűnnel, Csabinak különben is kutya kötelessége megbocsátani, akár mentális kapcsolat útján is, én nekem elég, ha Istennel rendezem. Hát nem elég. Anyukám volt ilyen, hogy azt mondta nekem, ő nem kér bocsánatot. Ő nem kér bocsánatot senkitől, hanem igyekszik úgy élni, hogy ne kelljen bocsánatot kérnie. Azt tudjátok, hogy anyukám alkoholista volt. És mi gyerekként úgy éreztük, hogy anyunak naponta kétszer, de lehet többször is bocsánatot kellene kérnie azokon a napokon, amikor nem volt józan, amikor hazaértünk. De ő azt mondta, nem kérek bocsánatot, hanem igyekszem úgy élni. Babám, hát mindannyian igyekszünk úgy élni, és mégis, hányszor, de hányszor átmegyünk a másikon. És minél közelebb él hozzánk, annál többször átmegyünk rajta. A házastársunk egyenesen olyan, mint a zebra. Jobbra, balra. Csak járunk rajta. Ő is rajtunk egyébként, mielőtt itt mindenki azt gondolná, hogy itt most a templomba járó feleket szeretném itt mondani. Nagyon sokszor, minél közelebb van valaki, annál többször megbántjuk. Ne kell tanulni bocsánatot kérni. És a bocsánatkérés alapja, nem érdemlem, nem vagyok jobb nála. Lehet, hogy ebben a hibában, vagy dologban egy kicsit jobb vagyok nála, de van, amiben százszor rosszabb. És meg kell tanulnunk egymástól bocsánatot kérni. Nem Istentől azért, mert megbántottuk egymást, hanem a másiktól. És ezt mondja az a rész, amit felolvasott Júcsi is, hogy Péter odament, hogy hányszor kell megbocsátani egy nap. Gondolta Péter, hogy majd Jézus azt mondja, hogy majd Istenhez imádkozó vagy valami, és akkor azt mondja, hogyha 77-szer is, vagy egy másik fordítás szerint, 77-szer is. Ez azt jelenti, hogyha valaki ellen elkövettem valamit, 77-szer is oda kell járni. Ez nem azt jelenti, hogy úgy csinálom a rosszat, és majd utána úgyis bocsánatot kérek. Valaki életében kért már bocsánatot, tudja, hogy a bocsánat kérés, az nem egy laza pálya, hogy oda megyek, hát bocsi, szia, hanem egy nagyon kemény pálya, és egy pár dolgot szeretnék elmondani a bocsánatkérésről, ami nem egyértelmű, sokszor még keresztény emberek számára se. A bocsánatkérés az nem rólam szól. Első pont. Nem én vagyok a fontos a bocsánatkérésnél, hanem a másik. Nem arról szól, hogy kipipáljon Pált este lefekvés előtt, hanem arról szól, hogy megpróbáljam a másikot ért bántáson, fájdalmon csökkenteni. Tehát amikor bocsánatot kérek, az a másik félről szól, a megbántottról. És nekem tisztába kell lenni azzal, hogy hol bántottam meg a másikat, tehát nem egy ilyen nagy általános bocsánatkérés, hogy bocsika mindenért, majd jó leszek, hanem oda megyek, és azért kérek bocsánatot, amiért tudom, hogy nagyon bántottam. És nem mentegetőzök, nem kezdem el azt mondani, hogy mert fölbosszantottak egész nap, és most izé. Azért bántottalak még igazából, te is szemét voltál. Ez a leggyakoribb. Hát én nem mondtam volna ezt, hogyha te ne... Ugye, hogyan lehet egy bocsánatkérésből egy jó családi veszekedés? Ha valaki kíváncsi erre, jöjjön el, meg tudom adni a receptjét. Kérjél rosszul bocsánatot, és tuti, hogy összevesztek. Amikor arról szól a bocsánatkérésem, hogy én magamat valahogy jobb színbe tüntessem fel. Tehát, aki elmegy bocsánatot kérni, az a másikat akarja felemelni. Nem mentegetőzik, nem keresi a kifogásokat és a mentségeket, akkor se, ha vannak. Mert akit megbántottak, azt egyáltalán nem érdeklik a mentségek. Nem érdekel el, amikor megbántott a férjem, nem érdekel, hogy azért bántott meg, mert ránézett a ló. Nem érdekel. Az érdekel, hogy kérjen bocsánatot. Pont. Nagyon fontos. Nem te vagy az érdekes. És tényleg az a cél, hogy felemeljük a másikat. És ami még nagyon fontos, és nem írtam le sajnos. Amikor valaki bocsánatot kér, amikor én elmegyek bocsánatot kérni, legyek tisztában azzal, hogy nem jár a megbocsátás automatikusan. Értitek? Oda kell menni, ha valamit elkövet, és azt mondani, bocsánatot kérek. És ha azt mondja, hogy nem tudok megbocsátani, azt is el kell fogadnom. Nem lehetek olyan, hogy na, mi van? Mi van? Na, én most már bocsánatot kértem, most már te jössz. Nincs ilyen. Ha megbántottam valakit, akkor lehet, hogy az jár nekem most éppen, hogy egy két hétig, vagy három hétig, vagy két évig fasírban van velem. Sokszor láttam ilyet. Most már tényleg sokszor. Hogy valamelyik házastárs megcsalja a másik felet. Ezek olyan házasságok, amelyek együtt maradtak a megcsalás után. És azt veszem észre, hogy az a fél, aki megcsalta a másikat, és itt férfi is lehet, meg női is. Tehát itt most egyáltalán nem függő, mármint nem függ a nemtől, az, hogy most melyik volt a megcsaló férj. Na, szép. Fél, mégiscsak kijött belőlem Freud, de nőket is láttam. Oda megy, és azt mondja, bocs. És úgy várja, hogy két hét múlva már úgy működjön a házassága, hogy az előtt. Tudnunk kell, hogy amikor bocsánatot kérünk, és megbocsátanak nekünk, nagyon sokszor olyankor még nem áll helyre a kapcsolat. Mert amit megszoktunk, megrontunk egy bűnnel, vagy egy bántással, ott bizalmi válság is van. És az a bizalom vagy visszaépül, vagy nem. Nem olyan van, hogy megbántottalak, bocsi. Na mi van már, most miért vársz ilyen képet? Hát most már két perce legalább bocsánatot kértem, már vigyorogni illene, vagy valami. Annyira instant ez a világ, hogy azt gondoljuk, hogy a bocsánatkérés is olyan, mint a három az egyben kb. Beöntöm, elkavarom, és ott van. Ugyanolyan, mint az előtt volt. Soha nem lesz ugyanolyan. Egy nagyobb bűnnél soha. Egy megrepett házasság, vagy egy megtört házasság, vagy egy megtört baráti kapcsolat. Mert olyan is van, amikor a barátom átver engem, mint azt a bizonyos dolgot a palánkon átverik. Nem lesz olyan. Lehet még nagyon jó házasság belőle, és lehet még nagyon jó barátság belőle, de olyan nem lesz, mint amilyen azelőtt volt. Nem is az a cél, hanem a kapcsolat fenntartása a cél. És ezt tudnunk kell a bocsánatkérésnél, hogy a bocsánat nem jár. Isten adja nekünk a bocsánatot, de a bocsánat nem jár. És néha nehéz lenyelni, hogy a másik ember nem bocsát meg. De nekünk akkor is meg kell tenni a bocsánatkérést. Őszintén. És még egy dolog, mert most már ezt se írtam le, de ez is nagyon fontos, az őszinteségről. Az őszinteség nem azt jelenti, hogy akkor kérek bocsánatot, amikor én úgy érzem. Hát most már eltelt 6 év, most már úgy érzem, hogy lehet bocsánatot kérni. Persze, mert már nem érzem magam olyan rosszul. A bocsánatot akkor kérünk, amikor felismertem, hogy én ezt elkövettem ellene. És elmegyek, és bocsánatot kérek. Nem várok addig, amíg úgy érzem, hogy na most akkor kész vagyok arra, hogy állj, nem. Ez róla szól. Róla szól. Talán, ha csak annyit jegyzünk meg, hogy a bocsánat kérés célja a másik ember, akkor már azért annyira nagyon sok rosszat nem követhetünk el. És végül itt van ennek a motornak az utolsó, motorműködésnek az utolsó szakasza, a megbocsátás. Mert ez a másik olyan rész, ami nagyon nehezen megy, a bocsánat adása. És itt jön a másik dolog, ahogy az előbb azt mondtam, hogy a bocsánat kérés engem nem jogosít arra, hogy a másik megbocsásson. Van egy rossz hírem, testvérek, a megbocsátásról, egy nagyon rossz hírem. Olvastuk most ezt a Júlcsi olvast ezt a Mátéban ezt a példázatot. A bocsánat adás keresztény embernek nem opció. Nem úgy van, hogy akarod, megbocsátasz, hanem akarod, nem bocsátasz meg. Vagy én akkor bocsátok meg, ha majd oda tolja a talicskát és bocsánatot kér. Ha már oda tolja a képét és azt mondja, hogy bocs, akkor majd megbocsátok. Nem opció. Mit mond ez az adós szolga példázata? Hogy bocsássunk meg. Pont. Bocsássunk meg. Engedjétek el egymásnak a bűneit. A mi atyánkban van ez a rész, hogy bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Hány keresztény ember viszi magával a meg nem bocsátást, és minden vasárnap, és még néha hétközben is elimádkozza ezt az imádságot? Igazából mit mond ilyenkor Istennek? Uram, én se bocsátok meg, te se tedd. Nem ezt mondjuk minden alkalommal, amikor ezt imádkozzuk? Olyan sokszor van, amikor mondjuk, én megbocsátok, de nem felejtek. Nem ez, megbocsátok, de nem arról van szó, hogy el kell felejteni. Most inkább azt a hozzáállást mondom, hogy nem akarok megbocsátani. Ragaszkodom ehhez. És tényleg ez úgy jár, ez az ember, mint a rossz zöldséges. Tudjátok, amikor zöldséges valaki, ezt is már elmondtam többször, néha le kell írni minden nap végén a rohadt gyümölcsöt kálóba. A rossz zöldséges, ami nem írja le kálóba, a végén hogy néz ki, bemegy hozzá az ember, és csak rohadt áru van. Na így van annál az embernél, aki nem tud megbocsátani. Mert megbántotta Mancika, mert megbántotta, nem is tudom már milyen nevet mondjak, ez megbántott, az megbántott, amaz megbántott, és ezeket őrizgetem. Van, akinél egész gyűjtemény van. Tudom, mert elmegyek hozzá, látogatóba leülök. 60 perc múlva úgy állok föl, mint akin keresztül ment egy erőgép. Mert ez azért ilyen, ez azért olyan, am azért olyan, a főorvos úr is olyan, már mindenki olyan. Amikor már főorvos urat valaki szidja, az már ott a világ vége, meg kettő. Van, akinél mindenki ellene vétkezett. És amikor így megpróbál az ember előállni a farbával, hogy hát nem kéne megbocsátani. Én soha, annak a piszoknak soha. Keresztény ember szájából, templomba járó ember szájából hangzottak el ezek a szavak. Több mint 70 éves volt, ez nem mai történet. És azon gondolkoztam, mit csinált ez 70 évig a templomban? Ha eddig nem jutott el, hogy ez a minimum, és ahogyha már pszichológiát akarunk mondani, van egy pszichológiai érv is arra, hogy bocsáss meg. A pszichológushoz, ha elment volna ez az illető, akkor ő is elmondta volna neki, hogy akkor is meg kell bocsátani, hogyha nem kérnek bocsánatot a lelki egészséged érdekében. Ezt mondják. Tehát igazából a pszichológusok nagyon sokszor azt csinálják, hogy az emberben felhozzák ezeket a meg nem bocsátásokat, ezeket a lelki göböket, és megpróbálják elegyengetni velük, hogy ki tudja mondani, hogy elengedi, elengedi, elengedi. És el kell jutnunk eddig, el kell engednünk. Miattunk is. Meg azért is, mert Isten elengedte nekünk. Nekünk keresztényeknek azt mondja Isten, itt a lelki gondozás keresztény szempontból, eljössz a templomba, és azt mondja minden egyes alkalommal a Biblia és az összes ének, hogy Isten megbocsátott neked feltétel nélkül, menj el és bocsáss meg te is. És igazából azért mondom, hogy itt a kereszténységnek a motorja, mert ha valaki erre képes, alapvetően egészséges lesz az élete. Tényleg. Tehát nem, hogyha nem csinál hozzá dupla szaltót, meg nem tudom én micsoda, csak egyszerűen gyakorolja a bocsánatkérés, megbocsátás, beismerésnek ezt az állandó hármasságát, normális lesz az élete. Normális lesz a családja. Együtt élhető olyan ember lesz, már megint valami butaságot akartam mondani, olyan ember lesz, akivel együtt lehet élni. Akivel jó együtt lenni. Akivel, hogyha esetleg benyögök egy hülye poént, és sajnos velem ilyen nagyon sokszor van, hogy valami olyan jó poénnak tűnik, és az illető még 3 hét múlva is zokog, hogyha rágondol erre az én nagyon jó poénomra. De hogyha tudom azt, hogy megbocsát nekem, annyira könnyű vele együtt lenni. És tudjátok, amikor vagyok azok között, akikről tudom, hogy 25 emberre haragszanak, és tudom, hogy én lehetek simán a 26. Olyan simán, mint a pintyes, különösen az én számmal. Meg a habitusommal. Nagyon nehéz. És akkor az ember így a szék szélén ül, és azon szurkol, hogy véletlenül sem mondjon olyat, ami félreérthető. Mert megbántom. Akkor is, ha nem akarom. Akkor vagy olyan ember, akivel együtt lehet élni, hogyha képes vagy erre. Képes vagy mindig megbocsátani. Néha nehezebb. Vannak dolgok, amiket nagyon nehéz megbocsátani. Vannak dolgok, amiket nagyon nehéz elengedni. És vannak dolgok, amiket arra vigyázzatok, hogy egy több éven keresztül őrizgetett meg nem bocsátás, az belerohatott az életünkbe, és az egészet elrohasztja körbe. Tényleg. Tényleg. Tehát, hogyha valakinek nem bocsátok meg éveken keresztül, és sajnos olyan sok ilyet látok Pálfán, most már azt mondom, hogy lassan minden egyes hagyatéki ízé után itt szakadnak a családok. Komolyan mondom, a végén azt gondolom, hogy itt már Pálfa egyes emberekből fog állni, mert itt azért túl sok a rokoni kötelék ahhoz, hogy ne legyen előbb-utóbb valamilyen hagyatéki eljárás. És minden hagyatéki eljárásnak az a vége, hogy az egymás torkának vannak a családtagok. Nem így van? Nem bocsátunk meg. És egyébként itt jönne be szó szerint, tudjátok, nekik is szoktam mondani, az egyik családnak legalábbis elmondtam, nem szerettek, érte? Hogy igazából itt, ahogy mondtam, ez a bocsásd meg a vétkénket, ez szó szerint úgy hangzik a görögben, hogy engedd el a mi adósságainkat. Ahogy mi is elengedjük azoknak az adósságát, akik nekünk tartoznak. És ilyenkor legalább ilyenkor értelmezzük szó szerint a Bibliát, hogy engedjük már el ezt a pénzügyet. Ha pénzügyben nem tudok megbocsátani a másiknak, bizalmi ügyben még kevésbé fogok tudni. Olyan nagyon fontos lenne ez. És ezért, ha ezek nem működnek az életünkben, akkor maradunk igazán magányosak. És azért kell ez, hogy működjön az életünkben keresztényként, hogy ne maradjunk magányosak. És igazából azért is járunk templomba, mert tudom azt, hogyha vétkeztem valamelyikötök ellen, most nem mondok nevet, mindenki nagyobb könnyebbségére, valaki ellen vétkeztem, és oda megyek bocsánatot kérni, akkor tudom azt, hogy egy egészséges gyülekezetben a másik megbocsát, és helyre lehet állítani a kapcsolatot. Illetve amikor ő jön hozzám, én megbocsátok, és helyre lehet állítani a kapcsolatot. De ez működik. És igazából ez lenne a célja a gyülekezetnek. Ezért mondja Pál, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. A gyülekezeten belül működjön ez, mert lehet, hogy a világban sokszor nem működik. A világban sokszor bocsánatot kérsz, és fejbe vágnak. A világban sokszor elengeded az adósságokat olyas valakinek, aki utána, vagy elengeded a haragot olyas valakivel szembe, aki utána még 15-ször megbánt. Oké, de a gyülekezetben ne így legyen, mondja Pál. Itt éljétek meg ennek az állandó erejét, mert ez ad erőt az életünknek. Honnan tudhatjuk, hogy ez ad erőt? Hát próbáljuk ki. Most van rá 7 napunk, mindenki hazamegy, beszereli a motort, és megpróbál kijönni az aktuális völgyből, és ha sikerül, akkor megtartja a motort, ha nem sikerül, akkor azt mondja, tiszteletes azt mondja, kérek egy másik motort, mert ez az én életemben nem működött jól. De valószínűleg, hogyha komolyan veszük, ez nagyon jól tud működni az életben. Mert ez az a motor, ami igazából a kereszténységet hajtja. Ha megnézzük, egyik vallás se beszél erről, egyik hit se beszél erről, ennek a hármasságáról, beismerés, bocsánatkérés, bocsánatadás, a 3 B-ről, hogy könnyebben legyen megjegyezni, aki esetleg nem vett magának papírt. Erre hív minket Isten, most ezen a mai vasárnap, szereljük be a motort, hadd menjen az életünk. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Istenünk, megvalljuk neked, hogy olyan döcögősen megy a mi életünk. És hogy ami olyan jónak hangzik, hogyha így motorról beszélünk, ez a megvalósításban olyan sok nehézséggel szokott együtt járni. Leginkább azzal a nehézséggel, hogy nem akarunk belefogni. De kérünk téged, hogy most, amikor hazamegyünk, adj egy kis csendességet az életünkbe, hogy végig is tudjuk gondolni, hogy mi is ez az egész, amit adsz nekünk, és amit kérsz tőlünk azért, hogy a mi javunkra működjön az életünk. Urunk, mi olyan sokszor vagyunk bizalmatlanok feléd, hogy te elvenni akarsz tőlünk, te igazából az időnkre, meg a pénzünkre, meg az energiánkra pályázol, és nem veszük észre, hogy azt szeretnéd, hogyha emberként élnénk. Urunk, hadd nézzünk fel rád, a felszegezetre, aki még a szegezés alatt is azt mondta, azt imádkozta, hogy megbocsássál azoknak, akik őt felszegezték. Pedig biztosan egy katona se kért tőle bocsánatot. Urunk, hadd tudjunk mi is a te gyermekeid lenni, akik tudunk akkor is bocsánatot kérni és adni, amikor a másik fél erre nem nyitott. Hadd legyünk a te gyermekeid, akik tudunk kapcsolatban élni, mert megvan bennünk ennek a képessége. Így kérünk, hogy legyél velünk, és kérünk, hogy legyél azokkal is, akik nincsenek ma itt. Kérünk, hogy tudjuk feléjük is megélni a bocsánatkérést és a bocsánatadást. És kérünk téged, hogy hozd el őket a következő héten vagy hetekben, hogy az ő életük is elindulhasson kifelé, a völgyből, a halál árnyékának völgyéből, a fájdalmak völgyéből, az egyedüllét völgyéből, a kapcsolatok magasságai felé. Így kérünk téged, Urunk, hogy hallgass meg minket, a te fiadért, az Úr Jézusért, aki értünk is imádkozott ott a kereszten, és aki nekünk is bocsánatot adott. És segíts, hogy most, amikor imádkozzuk a mi atyánkot, úgy tudjuk tenni, mint akik nem átkot kérnek magukra. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.